Van olyan nap alatt a skandináv krimikben is, bár a Fenyőgyanta című könyv kislány főhősének nem a nappal, hanem a sötétség szinte az egyetlen társa. Pontosan fogalmaztak a fűszövegben, ez a regény a veszteségtől való görcsös félelemről, a meghasonlottságról és a paranoiáról szól, valamint arról, mit jelent a szeretet egy beteg elme nézőpontjából. Igazán különleges krimit írt Enerjel. Súlyok Viktória fordítóval beszélgetünk róla.
Nyilván a munkám miatt meglehetősen sok skandináv krimit olvastam, meg egyébként személyes érdeklődésből is, és ez valóban nagyon különböző abban a tekintetben, hogy nem fogsz benne kapni olyan nyomozót, akinek tele van a hócipője az élettel, aki nem tudja, hogy mit kezdjen magával, teljesen más az alapvetés is.
Így kezdődik. Sötét volt a fehér szobában, amikor apa megölte a nagymamámat, ott voltam. És ráadásul ezt egy kislány mondja, az ugye elég hamar kiderül, hogy egy gyerek hangot hallunk.
Akiről egyébként nem tudjuk, hogy pontosan mennyi idős, hogy nagyjából van elképzelésünk, mert hogy a szülei nem egészen hagyományos módszerekkel nevelik, fogalmazzunk így. Egy szigeten élnek, ahol ők az egyedüli család, akik ott laknak. Mondjuk azt, hogy hárman vagy négyen laknak, ezt szerintem nem lehet pontosan eldönteni a könyvből, de mondjuk, hogy három személy fizikailag ott van az állataikkal, nekik nincsenek közvetlen szomszédaik, a kislány, a főszereplő elég hamar el is mondja, hogy nagyon későn derült ki számára, hogy más családokban nem úgy működik az élet, mint náluk, hogy más családok mondjuk nem saját maguk készítik a karácsonyi ajándékaikat, és ez csak egy dolog abból, hogy ők mennyire különböznek. Az egy meglehetősen nagy különbség szerintem egy, fogalmazunk úgy, hogy normális családtól, bár nem szeretem ezt a szót, hogy mondjuk nem biztos, hogy minden családban a gyereket lejelentik halottként a hatóságoknak.
Mert hogy szeretnék ott a szülők megtartani őt ezen a szigeten, azt akarják, hogy ne kelljen iskolába járni, már pedig, hogyha ő van, akkor neki át kéne járni a szomszédos szigetre iskolába.
A kislány hiába nő fel rettentő körülmények között, azt tényleg nem lehet tagadni, hogy az apja bármilyen kifacsart módon is, de nagyon szereti őt. Tényleg mindent azért csinál, hogy neki segítsen, hogy neki jobb legyen, hogy őt ne vegyék el a családjától, hogy neki ne kelljen átmenni a másik szigetre iskolába járni. Az egy másik kérdés, hogy ez a szeretet egy ilyen teljesen eltorzult szeretet. Nagyon sok jelenet van, ahol egyrészt összeszorul az olvasó gyomra szerintem, az enyém összeszorult, másrészt meg mindig benne van ez a kicsit távolságtartó irónia, meg az, hogy mivel nagyon gyakran a kislány szemén keresztül látjuk a sztorit, és kimond olyan dolgokat, amik teljesen abszurdak, olvasóként szerintem egyrészt nevetünk, másrészt meg aggódunk miatta. A halált nem egészen úgy kezeli, ahogy mondjuk egy átlagos 6 vagy 7 éves, vagy akárhány éves gyerek kezelni. Számára a halál az nem biztos, hogy valaminek a vége, és az egyértelműen az édesapjától olyan dolgokat tanít neki, amiket egyrészt a kortársai valószínűleg nem tudnak, vagy ha tudnak, akkor máshogy tudnak. Mondjuk szerintem viszonylag kevés gyerek lő le nyulakat, őzeket, és utána nyúzza meg őket.
Érdemes elmondani, hogy ez az apa milyen változáson megy át a szemünk láttára. Ugye őt látjuk kisgyereknek is, van egy rajongva szeretett apja, akit elveszít, és onnantól ő valami egészen más irányt vesz, mint ami az átlagos, vagy mint amit akár az ő testvére, amilyen utat bejár.
Igen, hát egyrészt mondhatjuk azt, hogy meglehetősen fiatalon éri egy nagy trauma, amit aztán nem is fog tudni feldolgozni, és valószínű, hogy emiatt alakul ki benne az, hogy mindenáron meg akar tartani nem csak dolgokat, hanem embereket is. És mondjuk szerintem ehhez olvasóként is lehet valahogy viszonyulni, mert nekem is volt már olyan, hogy nem akartam elveszíteni valamit, vagy mondjuk családtagot nem akarunk elveszíteni. És Jens, az édesapa igazából ugyanezen megy át, csak ő ezt egy kicsit extrémebb változatokig elviszi.
Hogyan néz ki az ő közvetlen környezete, milyen a házuk? Már amikor felnőtt és megnősül, talál egy társat, amit senki nem gondolt volna róla, hogy ő neki lesz felesége valaha.
Mégis minden zsák megtalálja maga foltját, és szépen lassan elkezd dolgokat felhalmozni a házban. És ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy minden tele van cuccokkal, képtelen arra, hogy bármit elengedjen. Teljesen mindegy, hogy az étel, vagy bútor, vagy bármi.
Úgy fogalmaz Jens, hogy sebet ejtünk a fán, hogy kicsoroghasson a fenyőgyanta. Találnak egy olyan kis darabkát, ami már megkövült, és van benne egy rovar, amit
kis hangja
őrizget. Jens kislánya bizonyos szempontból azért mégiscsak egészségesen nevelkedik, hiszen őt szereti az apja, és törődik vele, és például megtanítja a fák szeretetére.
A fák, mintha a barátait helyettesítenék. A fák sokkal jobban léteznek az életükben, mint akár a távoli szomszédaik vagy a postás, aki meglátogatja őket néha, és akit igazából úgy kezelnek, mint valaki, aki heti egyszer jön és aztán elmegy, sokkal szorosabb a kapcsolatok a természettel. És szerintem nem csak a fákról van itt szó, hanem az állatokról is, mert egyrészt állatokat gyilkolnak, hogy ehessenek, másrészt azokat az állatokat, akiket lelőnek, csapdába ejtenek, tisztelettel bánnak velük.
Amikor olvassuk a Fenyőgyanta címet, rögtön behoz egy illatot, és ahogy elkezdjük olvasni a regényt, egyfajta feszültséget is okoz. Amikor föltűnik a fenyőgyanta szó, ott az embernek így beszorul a levegő, hogy itt valami baj lesz.
A fenyőgyantával egyrészt lehet gyógyítani, lehet dolgokat befoltozni, és lehet dolgokat, vagy nem csak dolgokat tartósítani.
Lényeges a nőkről beszélni. Ugye ott van Jens anyja, akivel együtt él a szigeten, egészen addig, míg nem jön bejáró nőként egy lány, akit meg tud szeretni. És aztán lesz belül a feleség, aki nagyon különös életet él. Milyenek ezek a nők?
Egyrészt furcsák, másrészt szerintem Jens édesanyjában van egy erő, ami aztán a fiával szemben alul marad, de ő egy igenis karakteres figura. Olyas valaki, aki szintén nagyon szereti a családját, úgy, mint egyébként a fia is szereti a családját, csak az édesanyja szeretete nem fordul át egy ilyen túlerős ragaszkodásba, ami aztán végül gyilkossá válik mindenki számára. Illetve szerintem, ami Máriát, a feleséget illeti, aki valóban cselédként kerül a családhoz, és szépen lassan közel kerül Jenshez, és egymásba szeretnek. Ő egy olyan karakter szerintem, akiben hiába van meg az erő, egész egyszerűen alárendeli magát a férjének, és a túl nagy szeretet miatt, amit érez a férje iránt, gyakorlatilag behódol a férje összes elképzelésének és vágyának.
Milyen kép van a külvilágban Jensről? Mert ugye időnként föltűnik a másik szigeten.
Jensnek muszáj elmenni a másik szigetre, mert néha be kell fizetni csekkeket a postán, néha el kell adni a dolgokat, néha meg kell szerezni a dolgokat, és ekkor valóban interakcióba kerül különböző emberekkel. És valóban a többi lakos Jenst egy kicsit furcsának tartja. Furcsának tartják azt, ahogy kinéz, azt, hogy túlságosan el van szigetelődve mindenkitől, illetve az előbb említetted a fenyőgyanta illatát, és Jenst is körbelengi egy szag, ami egyébként nem túl kellemes szag, mert mondjuk ritkán mossa a ruháit.
Igen, egy ilyen hajléktalan külseje lesz egy idő után.
Egy ilyen torzomborz, igen, megnő a szakálla, hosszú haja lesz.
És nagyon fontos elem, ahogyan rendben, hogy a kislány közvetítésével, de az olvasó kap egyfajta leépülésről, vagy egy elme megbomlásáról képet. Csak a cselekedeteket látjuk, semmit nem tudunk, hogy mi zajlik az apában, csak azt látjuk, hogy valamiképpen ő változik.
Abszolút látjuk mi olvasóként a változást, és szerintem ami nagyon érdekes a könyvben, hogy hiába látják a körülötte lakók a változást, nekik igazából nem tűnik fel, hogy Jenssel valami gubanc van. Ők csak azt látják, hogy egyre hosszabb a szakáll, egyre gubancosabb a haja, túlságosan bűzölög, amikor néha bemegy a postára, de igazából azon kívül, hogy egy kicsit így idegenkednek tőle, nem igazán gondolják veszélyesnek, azon kívül, hogy kicsit ütődöttnek tartják, így ennyi. Én pont azért szeretem ezt a regényt, mert szerintem lehet úgy is olvasni, hogy ez egy tök izgalmas sztori, lapozzunk, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog történni a legvégén, mert tényleg nem tudjuk, hogy ki marad életben, ki milyen állapotba kerül, viszont lehet lassan is olvasni, és figyelni arra, hogy milyen utalásokat rejt. Hogy tényleg már nagyon korán kijön szerintem az, hogy a regény végén mi fog történni, hogyha az ember figyel.
Nekem az volt a különleges, hogy miközben olyan, mint egy rémálom sok esetben, mégis szerethető mindenki.
A maga módján valóban mindenki szerethető. Mivel nagyon sok fejezetben a kislány szólal meg, lehet, hogy biztosak lehetünk abban, hogy bármi is történik, ő ezt túléli. Viszont nem tudjuk, hogy fizikailag milyen állapotban van, amikor vége lesz az egész történetnek, és nem tudjuk, hogy szellemileg milyen állapotban van.
Fenyő Gyanta, Enne Rial könyvét a Skandináv krimik sorozatában az Animus kiadó jelentette meg.